Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, Eszperg itt a Game On, a Rádiókafé 98 gaminger és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Itt van velem állandó műsorvezetőtársam Káspár József.
Sziasztok!
Egy nagyon érdekes és nagyon mély témát fogunk ma egy vendég segítségével átbeszélni. Ugye a gaming, játék, nem is tudom, hogy fogjuk ezt hívni, ha játékról beszélünk, akkor nyilván nem a fakockára fogunk most hivatkozni a műsorban, hanem a számítógépes konzolos játékokra. De hogy nagyon sok dolgot lehetett már igazából évekkel ezelőtt is olvasni azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire rossz egészségügyi szempontból. És néztünk, gyűjtöttünk adatokat, és arra jutottunk, hogy bár rengetegen foglalkoznak ezzel a témával, hogy egészségügyi szempontból a gaming az milyen kockázatokat rejt, a legtöbb ilyen anyag, legalábbis amit mi találtunk, és ez nyilván nem volt egy ilyen teljesen mély kutatás, ami minden szempontból megállja a helyét, de azt láttuk, hogy itt főleg a pszichológusok, pszichiáterek nyilatkoztak azzal a kapcsolatban, hogy a gyerekekre milyen hatást gyakorol ez az egész, illetve hát ugye a mainstream médiában állandóan ott van, hogy történik valami tömegmészárlás Amerikában, és akkor biztos játszott az illető, és ezért jutott ide. Na, ezt a témát most egy kicsit más szemüveggel szeretnénk megvizsgálni, úgyhogy köszöntöm a stúdióban dr. Jaresnyi Tamás neurológust, akivel orvosi szemüvegben, de nem a klasszikus módon fogjuk vizsgálni ezt a kérdést. Szervusz, Tamás!
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
Mindenekelőtt egy kis bevezetés azzal, hogy miért is nagyon fontos ez a téma szerintünk. Egy pár évvel ezelőtti felmérés szerint a magyar lakosság 60%-a rendszeresen játszik. Nyilván itt majd a metrikákról fogunk beszélgetni, hogy ki számít játékosnak, mert ez úgy működik, mint a YouTube-on, hogy nem tudom, ha már egy 10 perces videóból 10 másodpercet megnéztem, akkor én néző vagyok, de hát nyilván ki mire akarja a statisztikákat kihegyezni. Lényeg a lényeg, hogy a lakosság több mint 50%-a játszik, és nem csak a gyerekek meg a tizenévesek. A 18 és 25 év közötti korosztálynak a kétharmada, az ennél idősebbeknek pedig több, mint a fele. Tehát igazából most már a gamingről nem úgy beszélhetünk, ahogy 20-30 éve, hogy a szemüveges, áporatlan, favágóinges gyerek játszik, és akkor ő igazából egy ilyen minority, egy ilyen kisebbség, hanem mondhatjuk, hogy majdnem mindenki játszik.
Igen, de ugye az eszközök gyakorlatilag elterjedtek, tehát azért akkor még volt, nem tudom, C64, meg PC, meg stb., de még nem ott tartottunk, ahol most, hogy mindenkinek a zsebében volt van egy mobiltelefon, és azért ezekben a kutatásokban erősen szerepet játszik az, hogy ki játszik mobilon, és itt már benne van az is, hogy 20 percet, fél órát, egy órát játszik mobilon. Ráadásul azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sok fejlesztő, mikor rájött arra, hogy a mobiltelefonoknak a képessége az nő, és egyre jobb grafikus csipek vannak benne, stb., azért azokat a rendhagyó nagy játékokat, foci sportjátékokat, akciójátékokat kiterjesztette mobilra is, és most már van ezeknek egy alternatív változata, ami majdnem ugyanazt az élményt nyújtja, mint hogyha PC-n játszanánk. Szóval ez megint csak arra vitte el az embereket, hogy én tudok több olyan szülőről például, akik nem tudom, esténként 2-3-4 naponta felhívják egymást, és akkor amíg a gyerek éppen alszik, addig egy 20 percig lenyomnak valami, nem tudom, hogy Fortnite meccset mondjuk, és akkor tök jó ilyen közösségi élmény, hogy nem tudnak találkozni, mert éppen akkor van fürdetés, hazaértek munkából, stb., de ez egy jó dolog. Na és például ők is a gamer kategóriába beleesnek, de hát azért ezt nem lehet összehasonlítani mondjuk egy e-sporttal.
Nyilván. Lényeg a lényeg, hogy szerintem azt kijelenthetjük ezen a ponton, hogy ez egy társadalmi jelenség, hogy az emberek játszanak, és ez ma már nem egy ilyen kis mellékvágány meg páran, hanem a társadalom többsége valamilyen módon játszik. Innentől én azt gondolom, hogy nagyon fontos beszélgetni az egészségügyi kockázatokról is. Tamás, mielőtt belemegyünk nagyon felszínesen, a túlzásba vitt, és szerintem itt a túlzásba vitt, de majd érdekel a véleményed, az egy nagyon fontos jelző, mert szerintem egészséges keretek között minden tud lenni egészséges, a túlzásba vitt dolgokkal van a gond mindenhol az életben. A túlzásba vitt gaming, videójátékozás nagy általánosságban milyen egészségügyi kockázatokat rejthet magában?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon nehéz rá válaszolni pont ezért. Igazából attól függ, hogy most melyik korcsoportot nézzük. Ugye inkább fiatalkorban, akár már 6 év alatti játékról beszélünk, vagy 6 év fölött, de még mindig gyerekkorban, vagy akár felnőtt korban. Nagyon nehéz meghúzni azt, hogy hol van az a határ, ami már problémát okoz, és személy szerint mindenkinél más lehet. Lehet, hogy nálam mondjuk napi 2 óra játék az nem okoz problémát, valakinél meg már 1 óra játék is problémát jelezhet. Alapjába véve ugye akkor beszélünk arról, hogy valami betegség, hogyha az tényleg valamilyen zavart okoz már a napi életvitelben. Nyilván nagyon egyszerű dolgok, hogy például az már egy probléma, gyakori probléma, hogy akinek addikciója van, ezt egy internet gaming disordernek hívják amúgy, elhanyagolja az ember a szociális életet, elhanyagolja a testmozgást, akár már valaki a személyes higiénét is elhanyagolhatja, szóval önmagában már a napi funkciókat nehezebben tudja akár az ember ellátni. Nyilván ez most akár arról beszélek, hogy ez egy szélsőséges eset. Vannak olyan egyszerűbb dolgok is, és a kritériumrendszerben, hogy mikor számít betegségnek már egy játék használat, az is benne van, hogy akár az ember mondjuk hazudik arról, hogy hány órát játszik, mert tudja, hogy ez már egy probléma igazából önmagában. Szóval a problémák azok kezdődhetnek így is, de igen, eljuthat odáig az ember, hogy a mindennapokban nem nagyon tud már funkcionálni rendesen.
Tehát a túlzott használat, a nap játék használat, vagy túlzott játék a nap végén, az egy addikció lehet, ami, tehát amikor erről beszélünk, mint addikcióra, akkor ugyanarra az addikcióra gondolunk, mint mondjuk egy dohányzás, egy alkoholizmus, egy droghasználat esetén, tehát egyébként orvosi szempontból, amikor azt mondjuk, hogy addikció, akkor hasonló dolgokra gondolunk, tehát hasonló folyamatok indulnak be az egyénbe, amikor ő már függ a játéktól?
Igen, eléggé hasonló dolgokról beszélünk. Ugyanúgy megvan az például, hogy egy ember, egy személy, akinek játék addikciója van, ugyanúgy, mint akár szerhasználatnál, megvan az, hogy mondjuk játék nélkül, amikor éppen nem játszik, a játékra gondol már akkor is, hogy ő mit fog majd csinálni. Ugyanez a úgynevezett craving, az benne lehet az ember szervezetében. És különböző műszeres kutatások is alátámasztották azt, hogy például nagyon hasonlóan tud mondjuk egy internet gaming disorderrel rendelkező ember agya hasonlóképpen működik, mint mondjuk igen, egy droghasználóé, vagy akár egy szerencsejáték függőé. És innentől kezdve látszik az, hogy például az, hogy belőlem mondjuk kóros játékos lesz, annak azért van egy genetikai háttere is.
Mert hogy van genetikai háttere az egész függőségnek? Tehát, hogy személyenként változik igazából, hogy ugyanattól a mennyiségű ingertől én függő leszek, vagy nem?
Igen, nyilván genetikai hatása is van, és környezeti hatások is szerepet játszanak, de például az agyon belül van a dopamin nevű jelátvívő anyag, neurotranszmitter, aminek a mennyisége és azt felfogó receptorok minőségétől függ az, hogy ez a jutalmazó jelátvívő anyagra hogyan reagál a szervezetem. És például igen, ebben mutatták ki, hogy nagyon hasonló a reakciója egy játék túlhasználat esetén is, például egy szerhasználatnál az adott embereknek a válasza.
És ráadásul ugye, Joci, ha jól emlékszem, erről egy pár adással korábban beszéltünk, már nem emlékszem, hogy minek kapcsán, de valami videójáték marketinges témával foglalkoztunk szörmentén, és ugye akkor az lett egy nagy megfejtésünk, Tamás, nem tudom, te hallottad, de akkor most összefoglalom, meg a hallgatóknak is összefoglalom, hogy ugye egyre komolyabban foglalkoznak a nagy videójátékfejlesztő cégek, illetve tehát nem csak a fejlesztők, hanem a kiadók is azzal, hogy hogyan tudják ezt a függőséget beépíteni a játékba. Tehát amikor én egy lootboxot kinyitok, ott egy komoly pszichiáter csapat találja ki azt egy nagy játéknál, hogy ott milyen hang- és fényefektek vannak, hogy jelenik meg, milyen felirat, azért, hogy mi úgy érezzük, hogy meglettünk jutalmazva, és még többet játszunk, tehát, hogy ez nyilván egy kontraproduktív dolog társadalmi szempontból, hogy jó szakemberek úgy építik fel ezeket a játékokat, hogy mi ráfüggjünk, holott, hát mint kiderült, ha ráfüggünk, akkor gyakorlatilag az egy nagyon hátrányos dolog lehet nekünk.
Nézd két oldalról. Hogyha azt nézed, hogy alapvetően ezzel azt is elérheted, hogy adott idő alatt neked több dopamin éri a szervezetet, vagy egy nagyobb boldogságot okoz pont abban az egy órában, akkor nem feltétlenül kontraproduktív. Tehát amit a Tamás elmondott, az abban a szempontból már érdekes, hogyha ezt kivetíted egy nagyobb idősíkra, és gyakorlatilag túl nagy dózist kapsz, akkor valóban ez nem a hatékonyság. De hogyha a fejlesztőket és ezt a csapatot nézed, aki valóban ezzel foglalkozott, szerintem a franchise adásban foglalkoztunk ezzel, ott értünk ki, hogy lehet ezt optimalizálni, akkor nem biztos, hogy ez egy rossz dolog, hogy ők egységnyi idő alatt próbálják maximalizálni a játékból kivehető élményt. Tehát mondjuk menjünk vissza a futballjátékra, és mondjuk erre, hogy rakod össze a csapatodat, és ugye élményteli az, hogy épül, és vissza akarsz menni, és csinálni akarod. Hát értelemszerűen ők abból élnek, hogy te visszajársz, és játszol, és élvezed a játékot, és ezt az élvezeti szintet próbálják egységnyi idő alatt mindig maximalizálni. Tehát érthető az ő oldaluk is,
nem tudom. Értem, tehát és nyilván itt pénzről van szó.
Persze, tehát a játékosok oldaláról megértelemszerűen kell egy ilyen saját kontroll, meg hát a fiatalabb játékosoknak kell egy szülői kontroll is, hogy azért ebben lássuk, hogy hol lesznek azok a súrlódó pontok, és már mondtad az e-sportot is, és ugye foglalkoztunk e-sporttal is, na ott meg aztán különösen fontos, hogy értsük, hogy mi a sport része, és a sport tematikája, és mi az, amikor, amit Tamás is említett, mikor már sok, tehát hogy átlendült azon, hogy ez már nem. És csak egyetlen egy dologgal zárnám ezt le, pont a Forma 1 kapcsán került elő, hogy mondták az egyik podcastben, hogy van egy pont, amikor egyszerűen nem éri meg tovább gyakorolni, nem éri meg tovább szimulátorozni, mert nem tudsz javulni. Ott vége van, elérted azt a határt, ott le kell ülni, le kell nyugtatni az agyat, és másnap visszamész, és gyorsabb leszel, mert jobban tudsz fókuszálni. Valahogy ugyanez a határ az, amit mondjuk az e-sportnál mondok, meg ugye, amiről beszélünk, hogy ugye ez szülőknek is, vagy hát a környezetnek is fel kell ismerni a játékossal együtt ezt, hogy hol van ez a határ.
Mielőtt rámegyünk, mert engem nyilván itt korosztályokra bontva, amit említettél Tamás egy jó pár mondattal ezelőtt, hogy külön vizsgálja a tudomány is igazából, hogy 6 év alatt, 6 év fölött, stb. Előtte ez tudom, hogy orvosi szempontból egy rendkívül laikus kérdés lesz, és lehet, hogy maga a kérdés is rossz, de fölteszem, tehát van olyan, hogy napi ideális dopamin szint? Tehát van egy olyan, ami az én konstans, nem tudom, mit nevezünk boldogságnak, tehát ezek már nagyon mély filozófiai kérdések, de ha azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy én boldog legyek az életemben, akkor annak van egy ilyen ideális íve, hogy akkor az én agyamban mennyi dopamin termelődik, milyen intenzitással, milyen időközönként, milyen hosszan, és ugye ez nyilván a kérdés a gamingre megy rá, hogy a játékok igazából tudják segíteni ezt, ha van ilyen, hogy ideális szint annak az elérését?
Hát bevallom őszintén, erre nem igazán tudok válaszolni. Ugye a dopamin, mint egy jelátvívő anyag, az nagyon sok mindenben szerepet játszik, de igen, a jutalmazásban is, és egy viselkedés kialakításában. Magyarul, hogyha én egy olyan dolgot csinálok, ami dopamint választ el a szervezetemben, mint például a játék, vagy ugye, amiről beszéltünk, hogy itt nem csak amúgy káros dolgokról szól a dolog, hanem bármi, amit én mondjuk potenciálisan élvezek. Ha szeretem az autókat, akkor egy vörös autónak a látványa is amúgy dopamin szint emelkedést okoz a szervezetben, ami nyilván azt jelenti, hogy legtöbb esetben akkor én szeretnék többször ránézni arra a vörös autóra, mert ez egy jó érzést keltett, jutalmazó rendszer indul be az agyamba, és ez nyilván csinál egy habitust is, hogy ami engem jutalmazott, én azt gyakrabban ismétlem. Na most ugye, ami nehéz ebben, és innentől kezdve jön az, hogy erre a kérdésre nagyon nem lehet könnyen válaszolni, mert hogyha viszont folyamatosan van egy úgynevezett dopamin boostom, hogy folyamatosan árasztja el a szervezetemet a dopamin, akkor a dopaminnak a receptorai elkezdenek csökkenni és downregulálódnak. Magyarul egy folyamatosan magas dopamin szint az végül nem ugyanazt a hatást éri el, nem a kezdeti hatását éri el mondjuk ennek a jutalmazásnak, hanem egy hozzászokás alakul ki. Innentől kezdve nehéz egy konstant szintről beszélni, hogy akkor milyen az a dopamin szint, ami mondjuk optimális lehet, hiszen nagyon sok mindentől függ.
Ez akkor igazából ugyanaz a modell, ami a szerhasználatnál, a drogoknál is van, hogy elkezdi az ember használni, aztán hozzászokik a szervezete, és egyre többre van szükség ahhoz, hogy ugyanaz a hatás, és aztán a végén meghal ugye az illető.
Mindig ilyen drasztikus példákat az, amire a kávét hozott fel, meg a koffeint.
A koffeinnél is így van, Tamás?
Amúgy a koffein is választ el dopamint. Amúgy jó. Az is.
Jóci, többet kéne, hogy hagyjalak szóhoz jutni. Nem, persze, tehát, hogy nem riogatni szeretnék itt senkit, de hogy ne ez legyen kinomborítva, tök jogos felvetés, egy picit beszélgessünk arról, hogy milyen pozitív hatásai lehetnek ennek az egésznek, mert igazából, ha jól értem, akkor a túlzott dopamin termelés az hosszú távon nem tesz jót nekem, tehát ha egész nap játszom és egész nap piros autókat nézegetek a játékban, mert azt szeretem, akkor egy idő után már nem fog úgy örülni a piros autónak, és akkor oda az egész. De ha ezt normálisan csinálom, akkor milyen olyan agyi folyamatok indulnak be a játék során, amik egyrészt nekem boldogságot okozhatnak, másrészt amik az élet más területein hozhatnak pozitív dolgokat.
Hát ugye itt most akkor nem összességében beszélünk arról, hogy a játék az jó vagy rossz, hanem külön aspektusokat. Nagyon sok mindent vizsgáltak már, számos területet. Itt ugye már megint az a kérdés, hogyha most az átlag felhasználót vesszük, aki játszik, akár legyen gyerek vagy felnőtt. Ugye nyilván ez attól függ, hogy milyen típusú játékkal játszik valaki. Általában amennyire én értek a játékokhoz, azért itt a mondjuk az akciójátékokat is külön választják, hogy akciójáték, nem akciójáték. Lehetne azt mondani, hogy meglepő, bár azért józan paraszti észre is, egy akciójátéknál például sokkal több képességnek a fejlődését írták le, mint mondjuk a nem akciójátékoknál. Azaz például a figyelmi funkciókat jobban javítja, szemkész koordinációt javítja, munkamemóriát javítja, szóval alapjába véve itt a kontrollcsoporthoz képest a játékos populációnál vannak bizonyos területek, amikben igenis akár szignifikánsan meghaladták a képességeit a kontrollcsoporténak. Volt egy olyan tanulmány, amiben azt olvastam, hogy gyerekeknél intelligenciát mértek, és hát most az pontosan már nem emlékszem arra, hogy mondjuk a játékos csoportnál mennyi volt az a játékkal eltöltött idő naponta, amiben belekerülhettek a nem játékos csoportra, hogyha jól emlékszem, akkor a napi egy óráig való játékot használták, és például megnézték azt, hogy a kontrollcsoporthoz képest a játékos csoportnak 2,5-tel volt magasabb az IQ-ja. Na most ez egy kimérhető, statisztikailag releváns adat volt, nyilván itt már a másik kérdés is felmerül, hogy ez egy jó dolog, de kérdés, hogy ezt a való életben mondjuk ez mennyire nyilvánul meg.
Meg hogy milyen áron? Mert ugye beszélgessünk egyébként, van olyan, hogy ideális játékidő itt a tudomány szerint, és ha van, akkor korcsoportok szerint, ezt most nyilván nem kell szentírásnak venni, tehát szerintem itt ugye, ahogy mondtad, nagyon sok megközelítés és nagyon sok aspektus lehet, de ha most valaki szülőként hallgat minket, és azon gondolkodik, hogy vajon mennyit is játszik pontosan a gyerekem, és ezt szeretném optimalizálni egy picit, mit javasolhatnánk, hogy mi az az ideális játékidő, ami még biztos, hogy nem sok?
Hát orvosi szempontból ritkán mondunk olyat, hogy valami ideális. Ugye általában, hogyha meghúzunk valamilyen határt, akkor azt mondjuk, hogy honnan jelenthet már mondjuk problémát. Szóval arra, hogy mi az ideális, az pontosan nehéz megmondani. Nyilván erre vannak ajánlások, ezek meg mindig ugye azért a kultúrától, szociális helyzettől is változhatnak, és akár ugye más országokban más lehet az optimális. Erre inkább amerikai ajánlás van, amit láttam, hogy itt van például meghúzva az, hogy gyerekeknél, hogy 6 év alatt, 6 év fölött, az ember már meglepődik azon, ilyen korban, amiben az ember mondjuk már van felnőtt fejjel, hogy igen, 6 éves kor alatt is lehet már számítógéppel játszani, vagy mobiltelefonnal játszani, de ott meghatározták azt, hogy napi fél óránál ne többet játszon a gyerek, 6 éves kor alatti gyerek. 6 év fölött munkanapokon, igen.
Iskolanapokon?
Iskolanapokon napi 1 órában maximalizálták a javaslatot, hétvégén meg napi 2 órában. És akkor ez úgymond egy javaslat, amit az ember ne lépjen át. Más részről meg általában azt mondják, hogy az jelent már problémát, még hogyha nem is feltétlenül betegséget, hogyha megvan a heti 21 óránk, ami meg egyszerűen kijön a matek, mondjuk a napi 3 órát semmiképp nem érdemes meghaladni. Szóval valahogy erre felé állnak a számok meg a javaslatok, az ajánlások, hogy e felett ne, ez alatt lehet.
És ez vonatkozik felnőttekre is, vagy itt alapvetően azért a gyerekeket, tehát a 18-21 év alattiakat vizsgálják?
Alapjában ez a hétköznapokon 1 óra, a hétvégén 2 óra, ez gyerekekre vonatkozott. Én inkább globális szinten mondanám azt, hogy a legutóbbi ez a napi 3 órát ne haladja meg semmiképpen, és a heti 21 órát ne haladja meg, ez még inkább globális szinten igaz mindenkire, felnőttekre.
Tehát igazából az összes e-sportoló, akik 8 órát gyakorolnak egy nap, ők akkor addikcióval küzdhetnek az alapján, hogy annyit játszanak, ami már a tudomány szerint sok.
Hát nyilván ez most azért egy nehéz kérdés, mert ugye az e-sportolók azért ilyen tekintetben egy teljesen más populációt jelentenek, szóval míg mondjuk aki nem e-sportoló és nem abból él, hogy ő számítógépes játékkal játszik, ugye ez azt jelenti, hogy ha nagyon mondjuk akár játékfüggővé válik, és túl sok idejét köti le a számítógépes játék, akkor az a munkájának a rovására is mehet. Ez nyilván azt jelenti, hogy az egzisztenciáját is ez károsíthatja, illetve a napi munkamenetét. Viszont ez már egy másik dolog, hogy az e-sportolónak ez a munkája, szóval neki ez nem feltétlenül rontja ugye a munka teljesítményét, hiszen a munkáját végzi. Az, hogy ez még addikció is mondjuk emellett, vagy addikció lehet emellett, az egy másik kérdés. Ez egy nagyon érdekes felvetés volt. Ennek akár érdemes lehet utána nézni, hogy ilyet például kutattak-e.
Józsi, te erről tudsz egyébként valamit? Már most nagyon általánosan kérdezem, te elég sok e-sportolót ismersz, beszélgettél sokkal, hogy ők mennyire szeretnek játszani? Tehát ha az a munkám, hogy Counter-Strike vagy Valorant játékos vagyok, és eredményeket kell hoznom, ők még ugyanúgy szeretik azt a játékot, mint az a tinédzser, aki mondjuk csak heti kétszer ülre másfél-másfél órára. Megvan még az a lelkesedés?
Nem, egyáltalán nincs. Tehát ez akkor lehet a legjobban észrevenni, hogy olyan játékosokkal kezdesz el abszolút hétköznapi, nem tudom, önmagász vagy bármilyen játékkal, amivel mindenki szokott játszani, kezdesz el játszani, akik ők e-sportolók voltak. Tehát ha bármikor belekerült a pénz a képletbe, és ők kompetitív játékosok voltak, akkor minden játék elő úgy ülnek le, hogy egyből elkezdik nézni, hogy hol vannak a kiskapuk, hogy lehet optimalizálni a teljesítményüket, tehát tökéletesen látod rajtuk, hogy nem az számít, hogy a játékot élvezzék, hogy megnézzék a környezetet, milyen szép a grafika, semmi ilyesmi, csak a performancia mutatók lesznek az érdekesek és statisztikák. Tehát aki kompetitíven játszik, az már ezt nem élvezi, hanem tényleg abszolút arra megy rá, és az váltja ki benne ezt a fajta izgalmat, ugye egyrésztről a tornákon való szereplés, másrészt az, hogy jól szerepeljen. Kicsit ilyen érdekes volt, amit a Tamás mondott, és közben arra gondoltam, hogy igazából a futballban is valahogy ez van. Tehát kicsikorban beleraksz iszonyat sok időt, mint ahogy a játékba is beleraksz, még nem vagy futballista, de a testedet feláldozod idézőjelbe, hiszen azért az igénybe van véve nagyon sokszor. És hogyha ha nem kerülsz oda, akkor ennek ugye megiszod idézőjebb a levét, mert persze sportos leszel, de hát azért az izületeid, az izmaid jelentősebben elhasználódtak, mint annak, aki mondjuk csak fotizgatott, vagy nem tett bele annyit. Ha befutsz, akkor tök jó, és az e-sportba is beleraksz nagyon sok időt játékosként, ha befutsz, akkor a munkád lesz, ha nem, akkor meg tapasztaltabb lesz a jobb szemkész koordinációval.
Innen folytatjuk a műsort, dr. Jelesin Tamással beszélgetünk a videójátékozás egészségügyi hatásairól. Maradjatok velünk, nem sokára jövünk vissza.